kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Kármelita Kolostorban fogadta António Costát, az Európai Tanács új elnökét, aki december 1-én lép hivatalba. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Costa még az idei év során minden tagállamba elkíván látogatni. E tárgyalás sorozat egyik legelső állomása Budapest. A megbeszélés témája a soros magyar EU elnökség programja és az új Európai Tanács elnök célkitűzései voltak, közölte Havasi Bertalan. Az összes európai parlamenti képviselőt levélben tájékoztatják Magyar Péter mentelmi ügyéről, a botrányos viselkedéséről és az általa elkövetett köztörvényes bűncselekményéről, közölte a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalán. Deutsch Tamás azt írta az oldalon, Magyar Péter köztörvényes bűncselekményt követett el, lopással gyanúsítja őt az ügyészség, de ő nem akar lemondani a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a felelősségre vonást. A Kulturális és Innovációs Minisztérium delegációja Hankó Balázs miniszter vezetésével szeptember 29-e és október 1-e között részt vett a Skopjében a magyar elnökség kezdeményezésére megrendezett EU Nyugat-Balkán oktatási és képzési, kutatási és innovációs, valamint kulturális platform keretében megvalósuló miniszteri találkozón, közölte a távirati irodával a minisztérium. A kétnapos ülést Iliana Ivanova biztossal közösen elnökölte a kulturális és innovációs miniszter. Mindezek mellett külön egyeztetések keretében tárgyalások voltak a szerb kulturális és innovációs, a montenegrói kultúráért felelős, valamint a bosnyák polgári ügyekért felelős miniszterekkel, írták a közleményben. Vitézi Dávid benyújtotta a BKK rendészet létrehozására vonatkozó előterjesztését a fővárosi közgyűlésnek, közölte a politikus a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint minden budapesti utasnak joga van ahhoz, hogy atrocitásoktól mentesen tiszta és rendezett körülmények között utazhasson. Ezért Vitézi Dávid azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a BKK rendészet 365 napos, 24 órás készenléti szolgálatként jöjjön létre a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság létszámbővítésével legkésőbb 2025. január 1-től. Tavasszal és ősszel összesen több mint 30 ezer 1-től 8. évfolyamos diák érkezett a felújított és modern Zánkai Erzsébet táborba háromnapos két éjszakás turnusokban, tájékoztatta a családokért felelős államtitkár a távirat irodát. Koncz Zsófia közleményében azt írta, az őszi táborozás szeptember 9-e és 27-e között tart. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány teljes ellátást és több mint 30 különféle programot biztosított az osztálykirándulásokra érkező gyerekeknek, tette hozzá. A foglalkozások többsége konkrét tantárgyakhoz kapcsolódott, így a kikapcsolódáson túl új ismereteket szerezhettek a diákok, amelyeket a későbbiekben a tanulmányaik során hasznosíthatnak, fogalmazott. Amióta a nemzeti kormány irányítja az országot, az idősek megbecsülését nem csak szavakban, hanem tettekben is kifejezik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában az Idősek Világnapján. Zsigó Róbert a videóban a kormány nevében kifejezte köszönetét és megbecsülését a mai nyugdíjasoknak, akik a II. Világháború után újjáépítették az országot. Nagyon nehéz körülmények között felnevelték a gyermekeiket, és a baloldali diktatúra alatt is kitartottak és dolgoztak. Azon vagyunk, hogy segítsük az idősek életét, megélhetését és biztonságát. A Brüsszelből és a baloldaltól érkező rendszeres támadások ellenére kitartunk és megvédjük a rezsicsökkentést, mert a rezsicsökkentésnek köszönhetően egész Európában a magyar családok és a magyar nyugdíjasok fizetik a legalacsonyabb gáz- és áramárat, fogalmazott Zsigó Róbert. Végül az időjárásról. Nyugat felül tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. A legtöbb helyen erősen felhős vagy borult idő várható, kivéve az északkeleti harmadban, ahol reggelig valószínűleg még csak fátyol felhőzet lesz felettünk. A csapadékhajlam is fokozatosan növekszik, hajnaltól főként a Dunántúl nyugati felén ered el az eső zápor. A déli délkeleti szél hazánk nyugati felében egyre nagyobb területen megélénkül, az Észak-Dunántúlon hajnaltól néhol erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 13 fok között valószínű, ennél néhány fokkal alacsonyabb értéket a keleti, észak-keleti hidegre hajlamos helyeken mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 13 és 19 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos tájakon ennél hidegebb, míg délkeleten ennél pár fokkal melegebb lesz. Híreket hallottak.
A nap verse. Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérrág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárga itt, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hát lengeti a tengeri.
Radnóti Miklós október című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vette a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult és bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, sőt, állandó munkahelye sem volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben harmadjára hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
Mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a függőségekről beszélgetünk. Műsorunk vendége ez alkalommal Kohári Szilvia, a Fűegyház megyei Caritas Központ EGRI RÉV szenvedélybetegsegítő szolgálat intézmény vezetője lesz, akivel a függő működés lényegéről is beszélünk, és arról, miért nem csak az egyén, hanem az egész család problémája a betegség, ha tehetik, tartsanak velünk.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai műsorban. Szerintem egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, ez pedig a szenvedélybetegség és a szenvedélybeteg családoknak a miben léte és működése, mert hogy valós problémáról beszélhetünk. Üdvözlöm a stúdióban Kohári Szilviát.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Direkt úgy is említettem, hogy egy fontos téma és létező téma, és ezt szeretjük talán nem észrevenni, vagy nem tudomást venni róla, hogy vannak szenvedélybetegségek, és itt mondjuk kifejezetten az alkohol és a droghasználatról beszélek. Hogyan épülnek fel ezek a családok? Hogyan kell ezt elképzelni?
Hát a szenvedélybetegség, és itt kifejezetten a betegség szót hangsúlyoznám, az egy olyan pszichiátriai kórkép, ami egy élethosszig kíséri az egyént, és a családot is, és ezt azért szoktuk így mondani, hogy ez a családbetegsége tulajdonképpen, mert minden családtagot érint érzelmileg, mentálisan, és hát sok esetben, mikor már nagyon súlyos a probléma, akkor fizikálisan is. A minden családtag alatt értjük egyébként a gyerekeket is.
A gyerekek ebből az, hogy hány évesek ők, mennyiben számít mondjuk, hogy ezt látják?
Én azt szoktam mondani, hogy egy gyerek, aki szenvedélybeteg családban nő föl, azt a fajta működést tanulja meg, azokat a viszonyulásokat, amit a szüleitől lát, és ezért aztán ő is valószínűleg hasonló megoldásokat fog választani. Azt szokták mondani a kutatások, hogy az a gyerek, aki szenvedélybeteg családban nő föl, ötször valószínűbben válik maga is szenvedélybeteggé, vagy ott, ahol mind a kettő szülő, tehát az apa és anya is szenvedélybeteg, ott hétszer valószínűbb, hogy ő maga is ezt a fajta probléma megoldást választja, és valamilyen deviáns működés felé fordul.
Egyébként abban lehet valami ráció, hogy tehát hogyha mondjuk egy nagyobb gyerekről van szó, akiben ez mondjuk kontraproduktív cselekvéseket válthat ki. Tehát ő nem akarja majd pont az ellenkezőjét, hogy ő ne ilyenné váljon?
Nagyon sok esetben van az egyébként, hogy teljes visszautasítás alakul ki különböző szerekkel, például ugye az alkohol társadalmilag elfogadottabb szer, és ott, ahol a gyerek szenvedélybeteg szülők mellett nőtt föl, ott előfordulhat az is, hogy teljesen végletesen visszautasítja mondjuk az alkoholfogyasztást. Én egy picit itt azért még árnyalnám azt a dolgot, itt az a kérdés, hogy a függő működés hogyan.
Igen, akartam már rátérni, hogy egy
tehát, hogy lehet, hogy az alkohol használatot visszautasítja, de hogyha maga a függő működés és a függőségnek a tünetei felfedezhetők máshol az életében, akár társadalmilag elfogadottabb működésmódokban is, itt a viselkedéses működéseknél, ugye a munkaalkoholizmus az például a társadalom által jól tolerált, elfogadható, sőt jutalmazott függő működés, azt szinte észre sem szoktuk venni.
Mitől alakulhat ki maga a függő működés? Tehát ezzel születünk? Ez genetikusan hordozott tényező, vagy ez egyébként kialakul az élethelyzetből adódóan?
Hát ez egy rendkívül összetett kérdés. Nagyon sokan, nagyon sokféle módon kutatták már, hogy van-e függőségre hajlamosító gén, és akkor így azt szoktuk mondani, hogy születünk olyan jegyekkel, amik hajlamosítanak minket a függő működés felé, de az életünk során az emberi kapcsolataink, az, hogy milyen családban tudunk felnőni, hogy hol töltjük a fiatalkorunkat, hogy milyen lehetőségeink lesznek, amiket meg tudunk ragadni, vagy milyen bukásaink lesznek, amiket el kell szenvednünk, ezek mind összetetten eredményeznek majd valamit. Az valószínű, azok a függők, azok a felépülő függők, akikkel beszélgetünk az ő felépülésük során, mondjuk a gyerekkorukról, ők beszoktak számolni arról, hogy egészen kiskorukban is fellelhető már az, hogy az ő működésükben látszott, hogy valamit sokkal kényszeresebben csinálnak, mint a társaik. Ugye a függőség az egy olyan betegség, amiben nem tudunk dönteni a viselkedésről. Tehát például egy alkoholfüggő nem tud arról dönteni, hogy iszik vagy nem, innia kell. Egy szerhasználó esetében ezért van az, hogy mindent megtesz a szerért, hogy azt megkapja, mert akkor a kényszert, akkor a erőt érez magában, hogy menjen a megszokott viselkedés felé, és ezért aztán az nagyon fontos szerintem újból és újból elismételni, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki nem tud nemet mondani az alkoholra, hogy nem tudja tartóztatni magát, hanem arról van szó, hogy ez egy olyan kényszer benne, amit ő már nem tud uralni. Tehát
de akkor nem is tud nemet mondani.
Semmiképpen nem tud nemet mondani, ez az ő kényszere.
Most akkor talán külön kell azt választani, mert ugye itt a mennyiséghez szokták általában kötni, szerintem nagy átlagban a függőség kérdését, hogy mennyit fogyaszt abból a szerből valaki, de akkor itt nem feltétlenül mennyiségről van szó.
Hát a mennyiség az inkább a környezetnek lényeges, én azt gondolom. a viselkedés mintázat az pedig az egyénről szól. Ezért mondom azt, hogy vannak olyan függőségek, amik jól tolerálhatóak például a társadalom számára. Ezért van az, hogy például egy alkoholfüggő hosszú ideig mondjuk jól tud működni a mai világban, és az az alkoholfüggő, aki mondjuk egy szintivó, tehát nem úgy részegedik le, hogy ájulásig issza magát, hogy nem tud felkelni, hogy nem tudja ellátni a munkáját, nem tudja ellátni a gyerekeit, az hosszú ideig tud mondjuk dolgozni, és jól működni a mindennapokban. Az a munkafüggő, aki reggeltől estig dolgozik, az jutalmazásban részesül, és ennek ellenére az ő kapcsolatai ugyanúgy tönkre mennek, ő ugyanúgy el fog magányosodni, valószínűleg egy csomó fizikai tünetet össze fog szedni, valószínűleg tönkre mennek a családi kapcsolatai, és elképzelhető, hogy el fog válni, vagy magára hagyják a gyerekei. Tehát, hogy azt a fajta veszteségrendszert, amit egy függőség okoz, azt ő is átéli, függetlenül attól, hogy ez nem feltűnő a közvetlen környezetének.
Főleg ide csatolnám egyébként azt a részét, talán emiatt is tud rejtve maradni, főleg itt hazánkban a maga az alkohol függőség is, mert hogy ez társadalmilag egy elfogadottabb, hozzuk magunkkal ezt úgy tradicionálisan. Tehát, hogyha jönnek az ünnepek, igen, akkor csak előkerülnek az alkoholok. Gondolom ez is közrejátszik.
Hát nagyon kevés családot hallottam, hogy alkohol nélkül ünnepel például. Kérdezted, hogy a gyerekek hogy vannak ezzel. Ez például szerintem a családokon belül egy viszonyulás, hogy vagyunk mi egy közös ünnepen, vagy egy sima vacsoránál az alkohollal. Kell-e hozzá felbontanunk egy üvegbort, vagy apa minden este meg kell, hogy így a 2-3 sörét pihenésképpen a teraszon, vagy a tévé előtt, vagy lehetséges-e az, hogy mondjuk úgy ülünk le beszélgetni, hogy nincsen alkohol a beszélgetéseinkben.
Most úgy eszembe jutott, egy kicsit rákontrázva, hogy van az a szint szerintem, tehát hogy van egy ilyen talán egészséges szint, mert ugye pont itt a bornapok kapcsán beszélgettünk arról, hogy egy egészséges kultúrált italfogyasztásról is beszélhetünk, ahol mondjuk családokban előkerül egy deci bor a vacsorához, ebédhez vasárnap. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit ez már olyan sarkított, nem?
Hát én szerintem a mérték az tényleg mindegy, a kell, hogy kell-e, vagy elhagyható, vagy rendszeresen kell. Én ezt így fontosnak tartom, hogyha nem tudunk nélküle elképzelni közös vacsorát, akkor az kell kategória. Ha nem érzem azt, hogy tudok pihenni, lazítani, hanem kell hozzá minden estére két sör, akkor egyébként két sör megívása azt is mondhatjuk, hogy nem lehet zavaró, hogy nem okoz nagy problémát, de hogyha nem tud nélkülem működni az egyén, akkor mégiscsak jelent valamilyen problémát.
Említettük az alkohol kapcsán, hogy a mennyiség, de eszembe jutott az a része is, hogy talán egy idő után már nem elég mondjuk a sör, nem elég a bor, és akkor jönnek a töményebb italok.
Nem tudjuk, hogy mi jön. Én dolgoztam úgy, a munkám során volt olyan női kliensem, aki tanított, és egész életében ivott, úgy is, hogy tanított, és szünetekben kellett meginni a rövid italt, és az segített neki túlélni a napot. Tehát az is benne van, hogy nagyon sokszor ezt feszültségoldásra is használja az egyén, illetve hát pontosítanék, ugye a szerhasználatnak, vagy a függőség kialakulásában az is ott van, hogy valamit gyógyítok a szerrel, hogy valamire használom, hogy valamilyen kapcsolatom van a szerrel, ami segít nekem olyan érzelmi defekteket, olyan hiányosságokat, vagy nehézségeimet átlépni, amiket egyébként önismereti munkával lehet. Ezért van az, hogy a felépülésben azokkal a részekkel kezdünk el dolgozni, amire használnia kellett a szert.
Most erről eszembe jutott egy másik gondolat, de mindenképpen ki akartam térni, mert érdekes, hogy női példát hoztál. És ez szerintem valami egy sztereotípia, igen, hogy a férfiak hajlamosabbak.
Nagyon fontosnak tartom elmondani, és pont azért, mert arról beszéltünk, hogy milyen sokáig rejtve maradhat. Hogy a női alkoholizmus az például még tovább marad rejtve a család előtt, ugye a női minőségből, működésből adódóan, vagy az elvárásaink miatt, amit a társadalom közvetít egy nő felé, azért van az, hogy a női ivás a sokkal tovább tud rejtve maradni, vagy gondolunk úgy rá, hogy ez nem probléma, mint a férfiak alkohol problémája. Egy nő még mindig sokkal megbotránkoztatóbb, hogyha nyilvánosan lerészegedik, mint egy férfi. Ezért van az, hogy a női nagy ivók, vagy alkohol problémával küzdő nők, azok általában zugivók. Ezért van az, hogy főleg rövidet isznak, hiszen azokból van olyan fajta, aminek az illatán nem érezzük, tehát nem érződik az alkoholszag. Nagyon fontos az is szerintem, hogy azt a tévhitet így eloszlassuk, vagy merjük kimondani, inkább így mondom, hogy azok a nők, akik otthon maradnak, amikor gyermeket szülnek, azok egy nagyon nehéz időszakon mennek keresztül. Nagyon sok női alkoholista abban az időszakban kezd komoly problémaként tekinteni az ivására, mert hogy mi történik? Teljesen beszűkülnek az emberi kapcsolataik, megváltozik minden körülöttük, nagyon sokszor élik azt meg, hogy nem képesek ellátni tökéletesen a feladataikat. Ez azt jelenti, hogy nem tudnak egyszerre mosni, főzni, gyereket nevelni.
Megfelelni a társadalmi normáknak.
Igen, egy csomó társadalmi norma van. Igen. És ezért van az, hogy a női alkoholmusról még mindig egy picit így szemérmesen beszélünk, pedig szerintem ugyanolyan fontos kimondani a nők sérülékenységét ez ügyben.
Sőt, hát hogyha az édesanyja válik alkoholistává a családban, akkor hamarabb generálódnak egyébként a problémák? A további problémák? Vagy ez teljesen mindegy, hogy apa vagy anya?
Milyen érdekes, hogy ezt te is így kérdezed. Szerintem nincs különbség. Tehát, hogy egy családban, hogyha van egy alkohol problémás egyén, és ez lehet gyerek is, az mindenképpen a teljes családot érinteni fogja, és egyébként beszél arról, hogy a családban van egy rossz működés. Én azt szoktam mondani, hogy ott, ahol van egy szenvedélybeteg a családon belül, az mindenképpen arról beszél, hogy a családban van valamilyen sérülékenység, és az, aki ebben az esetben inni fog, vagy pedig bármilyen szert használ, vagy bármilyen függő működést mutat, ő csak a tünet hordozója a családnak. Ott a teljes család, a családi rendszer el kell dolgoznunk.
Igen, én itt pont arra gondoltam, hogy általában, és most semmilyen, senki édesapát nem szeretnénk megbántani ezzel a mondattal, de hogy az anya a motor általában, és hogyha ebben a motorban van meghibásodás, az nem jelent egy kicsit nagyobb súlyt ebben alatban?
Ugyanazt mondani, tehát normál esetben egy átlag családi működésben az apa és az anya ugyanolyan súlyjal esik, másféle társadalmi elvárásokkal néz szembe, de nem gondolom, hogy a női vagy a férfi működés minőséget lehetne súlyozni egy családon belül. Én azért gondolom, hogyha nagyon kicsi a gyermek, akkor az anyai veszteség az egy nagyobb nehézség lesz a későbbi megdolgozásban. Tehát igen, van olyan női alkoholista kliensem, aki így aztán elveszített a gyerek felügyeleti jogát, és hogy arra az időre, amíg ő felépülésbe került, nem tud együtt lenni a gyerekével. Nyilván ez egy nagyon nehéz helyzet, de nem gondolom, hogy a férfinak ez kevésbé nehéz helyzet.
Amikor arról beszéltél, hogy milyen nehéz időszak az édesanyáknak, ez a, amikor otthon maradnak a gyerekkel, pont az jutott eszembe, meg egy korábbi gondolatodnál is, hogy, hogy valahol így a gyengeségünkkel, vagy gyengeségekkel nem tudnak szembenézni ilyenkor az emberek? Vagy tehát, hogy nem tudja meg, azt érzi, hogy nem képes arra, hogy valamit megoldjon?
Nem, én azt gondolom, hogy ott már hamarabb is volt egy csomó fájdalom, nehézség, félelem, szorongás, amit a szülés körüli időszak és azok a változások felerősítenek. Valószínűleg előtte is volt már megoldás az alkohol, csak nem, lehet, hogy nem akkora mértékben. De ott minden sokkal intenzívebb lesz. És akkor az amikor azt mondjuk, hogy milyen gyönyörű időszak, a szülés körüli időszak és az anyává válás, ezzel a mai napig teljesen egyetértek, ugyanakkor gondolnunk kell arra is, hogy milyen sérülékeny időszak ez, hogy mennyi nehézséggel néz szembe egy nő. Nagyon nyíltan beszélünk most már a szülést követő depresszió lehetőségéről. Én azt gondolom, hogy ugyanilyen sérülékenység az is, hogyha beszélünk arról, hogy ebben az időszakban a függőségek felerősödhetnek.
Mit okoz a gyerekeknél? Milyen tünetei vannak annak, hogy ő látja azt, hogy mondjuk anya vagy apa minden nap megissza azt a mennyiséget?
Ma Magyarországon azt szoktuk mondani, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai csináltak egy felmérést, hogy körülbelül jelenleg 400 ezer gyerek él szenvedélybeteg családban, szerintem lehet, hogy több. Ezek a gyerekek ott tulajdonképpen a szüleiktől átvesznek terheket. Az a szülő, aki nem tud működni éppen a családban, vagy nem jól működik, az a családtag gyakorlatilag tehermentesítve lesz. Mi haszna lesz? Haszna vehetetlen, nem tudjuk rábízni. Hogyha a férfiről van szó, akkor a férfi szerepeket, hogyha a nőről a női szerepeket. Ezért aztán a gyerekek ebből egészen kiskortól kezdve, hogy csökkentsék anya vagy apa terheit, elkezdenek átvenni terheket. Parentifikálódnak, úgy hívjuk, és akkor ez a kicsi felnőtté válás az ő életükben egy életre megterheli őket, ez azt jelenti, hogy ők később is a gyerekszerepüknek ezt a terheit cipelni fogják. Minden felnőtt választásukban, párválasztás, barátságok, mindenben ott lesznek ezek a sérüléseik, kapcsolati sérüléseik, ezek a kötődési zavarok. Egész életükben valahogy jobban fogják érteni, vagy jobban fognak vonzódni, inkább ezt mondom, a függő működésűek felé, sokkal valószínűbben választanak ők maguk is. Olyat, aki valamilyen függőséggel küzd, vagy hasonló élethelyzetben nőtt föl, de legalábbis deviáns működésű. Én azt szoktam mondani, hogy a szenvedélybeteg családban felnövő gyerekeknek ugyanúgy dolgozniuk kell magukon, hogy megértsék azt, hogy nem ők tehetnek róla, nem ők a hibásak, nem tettek semmi rosszat, hogy egy csomó mindenben megtanuljanak megbocsájtani maguknak, és felnőni tulajdonképpen a saját életükben újra. A tudattalan választásaikat felül kell tudni írni, és egy idő után az önismereti munkában ez menni fog.
És talán halmazati tényező az, hogy ilyenkor lehet, hogy nem feltétlenül mindenhol és mindig, de előkerül az erőszak ténye.
Hát nagyon sokszor előkerül. Nyilván ez is személyiségfüggő. Hogy a szenvedélybeteg családban szoktunk beszélni fizikai erőszakról, de az, ami mindennapos, az ugye a verbális erőszak. És a gyerekek más sérülékenysége az ebből is fakad, hogy nem akarnak már több ordibálást hallani, hogy anya meg apa már annyit veszekedett, hogy már nem akarjuk többet hallani a kiabálást. Vagy egyszerűen csak olyan természetes lesz az, hogy kiabálnak, hogy én is kiabálni tudok csak abban a pillanatban, ahogy valami történik körülöttem. Hát ez az, amire mondtam, hogy minden működésében tulajdonképpen valahogy csatlakozik a szenvedélybeteg működéshez a gyerek működése is.
Neked mintát követnek?
Igen.
Hogyan változtatja meg ezt a tényt, ha egyáltalán bármit befolyásol az, hogyha valaki nem alkoholt használ, hanem drogot használ?
Hát a függő működésben nincs különbség, és ezt szoktam mondani, hogy tudnak a felépülők egy idő után elhagy az alkohol, de tud váltani mondjuk nyugtatókra, vagy tud váltani viselkedésfüggőségre, mondjuk játékfüggőségre. Tehát, hogy a függőségben való kalandozás az, hogyha nem figyel oda a felépülő függő, akkor az megmaradhat. Ezért aztán el szoktuk mondani, hogy az egy dolog, hogy valaki felépülésbe kerül mondjuk az alkoholtól, de ugyanolyan fontos, hogy még ne használjon gyógyszert, vagy semmilyen másszert. Az alkohol az a társadalmi elfogadottság miatt is, meg működéséből adódóan is egy hosszabb kifutású, tehát, de én azt szoktam mondani, hogy a minőségi szereket használ valaki, kokaint például, akkor viszonylag hosszú időn keresztül tudja fenntartani ezt az egészet. Talán 30 évig nem, de ismerünk olyan használót is, aki 30 évig illegális szereket használt, de sokkal gyorsabban építenek le a drogok. Az illegális szerek esetében, ugye itt most erről beszélünk, azért mégiscsak meg kell említeni az új típusú szereket, a dizájnereket, amik meg még gyorsabban építenek le. Ugye a kiszámíthatatlanságuk miatt, és ezek az olcsó szerek, amiket nagyon olcsón meg lehet venni, jóval olcsóbban, mint az alkohol egyébként. Ezeknek az összetétele az teljesen kiszámíthatatlan, nem tudjuk, mi van benne. Ugye házilag kotyvasztják össze, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag mint egy idegméreg úgy is tud működni, nagyon gyorsan leépíti az egyént, aki használja.
Mondjuk ez hamarabb kiderült, tehát ez nyilván látható.
És nagyon nehéz megállítani, egyébként olyan állapotba kerülnek. Én utoljára ezt a, akkor mikor elkezdtem 98-ban dolgozni itt az EGRI révben, akkor a szipusok voltak ilyen típusúak, tehát a szerves oldószer használók voltak azok, akik nagyon fiatalon haltak meg, és nem nagyon tudtuk megállítani az ő szerhasználatukat. És ezek az új típusú szerek sajnos sok esetben hasonlóan működnek, és nagyon sok esetben ugye még egyéb károkat is okoznak, mert az a úgynevezett kristály nevű cuccot injektálni is szokták, és hát jóval gyakrabban használnak fecskendőt, mint mondjuk a régi jól bevált, jól ismert, általunk jól ismert heroin esetében volt.
Itt most ugye családokról beszéltünk, és felmerült bennem, hogy hogyha megmarad a család, hogyha támogató jelleggel ott tud maradni mögötte, ami lehet, hogy nem feltétlenül szokott így adódni, hiszen megunják a családtagok ezt a fajta működést, de hogyha ők ott vannak, akkor ők keresnek föl titeket? Vagy nyomás van ilyenkor a szerhasználón, hogy keressen fel egy segítőt?
Hát mind a kettő esetet elmondtad. Nagyon gyakran keresnek először minket hozzátartozók, és ezt azért fontos elmondani, mert én azt tudom mondani, hogy ez egy betegség. Nem kell szégyelni, hogy ez van. Ennek a betegségnek az a tünete, hogy az egyén viselkedése megváltozik, kifordul magából népi nyelven, és nem úgy működik, ahogy egyébként az ő személyisége szokott működni. Egy csomó olyan dolgot csinál, amit a család elkezd szégyelni. De én azt gondolom, hogy fontos azt elmondani, hogy mi tudjuk, hogy ez egy betegség, ezért aztán a hozzátartozó fontos, hogy merjen segítséget kérni, és ne maradjon ebbe a szégyenkező állapotban. És ilyenkor a hozzátartozóval kezdjük meg a munkát, pont azért, amit mondtam, hogy ez egy családi összefüggésrendszer. Nagyon gyakran a hozzátartozó az, aki tudattalanul, akaratlanul fenntartja a függőséget. Egy csomó jó szándékával. A munkánk során azért elszoktuk, ilyenkor a hozzátartozó kapcsán megismerve az ő helyzetüket otthon, mindig azt szoktuk tapasztalni, hogy azért kiszolgálja mindenben a hozzátartozó a függőt, mert képtelen már ellátni magát. De addig, én azt szoktam mondani, hogy amíg van telehűtő, és van, aki kimossa a ruháját, addig nem nehezen változnak a dolgok, mert van hova hazamenni és lefeküdni, és biztosan tudom, hogy holnap reggel, akármilyen állapotba is kerültem haza, melegben ébredek föl, és biztosan tudom, hogy lesz otthon ennivaló, és valaki befizette a csekkeket, és mindazt megcsinálta, amit egyébként, ha én csak fekszem otthon, nem lenne megcsinálva. Tehát én azt szoktam mondani a hozzátartozóknak, hogy azért maga az a háttérmunka, amit ők jó szándékkal elvégeznek, nagyban fenntartja, vagy képes fenntartani ezt a függő működést, mert meg se kell próbálni változtatni rajta, hiszen minden úgy van jól, ahogy van, mindenki teszi a dolgát. És akkor ezt a fajta családi működést akarja a segítői folyamat egy picit átrendezni, felülírni, mert ugye, hogyha a családban bárki másképp kezd el viselkedni, és azt tartósan, következetesen teszi, akkor minden megváltozik. Mert a többiek is reagálni fognak rá.
Most próbálnám azt kérdezni, hogy milyen korúak az alkoholhasználók és a szerhasználók, de szerintem ebben nem nagyon lehet különbség. Inkább afelé tendelnék, hogy itt milyen életkortól kezdenek el használni, mert az, hogy most legyünk őszinték, hogy 18 éves kortól lehet alkoholt vásárolni a boltban, az nem visszatartó erő.
Hát a szerek kipróbálása az elég régóta, ugye középiskolás korra volt téve, de én azt látom, hogy egyre fiatalabb korban 12-13 évesen megindulnak a próbálkozó magatartású, tehát hogy kipróbálják a különböző szereket, és itt nem csak az alkoholra gondolok, hanem hát elég könnyen hozzá tudnak jutni különböző illegális szerekhez most már a fiatalok, és én azt látom, hogy ezzel kapcsolatban tényleg általános iskola 7.-8. ez a fajta próbálkozó működés megkezdődik.
Hogyan kezdődhet? Tehát itt már, én már azt gondolom, hogy nem feltétlenül a családi minták befolyásolják ezt, hanem itt már bejönnek a barátok.
Hát igen, a közösségek, az, hogy egy fiatalok alkot a társaságban érték a használat, vagy az az érték, hogy visszautasítom a különböző szereket, ez meghatározza azt, hogy a gyerekek mikor próbálják ki mondjuk a cigit, mikor isznak először alkoholt, vagy mikor próbálkoznak először mondjuk füves cigivel. Hogyha tudunk olyan értékteremtő közösségeket mutatni a gyerekeinknek, ahol más az érték, ezért szokták mondani azt, hogy a sport, a különböző művészetek, a különböző vallási közösségek, ahol a gyerek megtalálja önmagát, megtalálja a társait, és közösen más értékteremtő dolgot csinálnak együtt, amiben ő jól van, jól érzi magát, kiteljesedik, akkor sokkal jobban ki tudjuk tolni az első kipróbálásnak az idejét. Azt nem szoktuk mondani, hogy biztos, hogy soha nem fogja kipróbálni. Azt szoktuk mondani, hogy az lenne a jó, ha minél később próbálná ki, és ez azért van így, mert egy 7.-8. gyereknek annyira kiforratlan a személyisége, annyira nem tájékozott még az őt körülvevő világban, annyira nem pontosan tudja még, hogy mi az értéke számára, hogy keresgél, még mindenben keresgél. És az az igazán jó, hogyha egy picit stabilabb személyiséggel próbálja már ki esetleg az alkoholt, vagy a cigit, vagy bármilyen szert, mert ha ez így van, akkor könnyen tudja utána visszautasítani. Nem kell neki rendszeresen használnia. És itt még mindig a függőségről beszélünk, hanem mondjuk a problémás használatról. Azt említetted, azt is, hogy középiskolások kora átlagban. Ez amúgy az elmúlt években, tehát kitolódott visszafelé a korosztály tekintve?
Hát igen, egyre fiatalabbak. Bár én azt tudom mondani, hogy amikor 26 évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni az EGRI révben, akkor is voltak már fiatal szerhasználók, de szerintem nem ilyen mértékben.
Tehát ti találkoztok velük? Mármint nem csak mondjuk egy ilyen tanácsadás alkalmával?
Igen. Tehát, hogy ha az a kérdés, hogy az EGRI révbe járnak-e fiatalkorú problémás használók, akkor a válasz igen.
Tehát ők mondjuk szülőkkel, tehát ott a szülő vette.
Ott a szülőt is bevonjuk minden esetben. Most az a, mi úgy dolgozunk tulajdonképpen fiatalokkal, hogyha lehet a legtöbb iskolában jelen vagyunk. Az úgynevezett kihelyezett tanácsadás az azt jelenti, hogy az iskola egészségügyel, az ottani pedagógusokkal együttműködve dolgozunk azért, hogyha ők tapasztalnak bármilyen szerhasználattal kapcsolatos nehézséget az iskolában, akkor mi segítsünk nekik abban ott először helyben, hogyha pedig úgy látjuk, hogy ez egy komolyabb probléma, ahol érdemes bevonni a családot és a függőséggel dolgozni, akkor a révben folytatjuk ezt a munkát, és ott minden esetben bevonjuk a szülőket is, családi betegségről lévén szó. Az soha nem véletlen, hogyha egy fiatal elkezd rendszeresen használni, problémás az ő használata, látszik, hogy nagyon rossz irányba indulnak el a dolgai, és itt nem csak a használatról beszélek, hogy az a rossz irány, hanem egyszerűen nem éli meg a sikereit, egyszerűen az látszik, hogy leromlik a tanulmányi eredménye, nem jár be iskolába, elveszíti a barátait, nagyon lefogy, azt látjuk, hogy nagyon szomorú, vagy állandóan alszik, vagy egyáltalán nem is látjuk őt, mert eltűnik a pedagógusok szem elől, akkor én azt szoktam mondani, hogy fontos ezzel valahogy dolgozni. Ha szerhasználatot sejtünk mögötte, akkor mindenképpen mi vagyunk azok, akik segíteni szoktuk őket tovább. És ez lehetséges, hogy a szülők szerhasználata miatt van, vagy lehetséges, hogy a gyerek használata miatt.
A megelőzésen milyen hangsúly van ilyenkor, hogy mondjuk otthon a szülők is akár már elkezdhetik azt, hogy tulajdonképpen beszélgetnek a gyerekkel arról, hogy ez mit okoz, az mit okoz, hogyha megkínálnak ilyennel, akkor, tehát hogy ilyen példák.
Hát én anyuka vagyok, van nekem 3 gyerekem, és akkor így aztán anyai minőségemben is beszélhetek erről, nem csak mint szakember. Én azt látom, hogy mi nagyon nyíltan beszéltünk otthon mindenről. Arról is, hogyha valaki tapasztalt valamit a baráti körében, hogyha ő maga látott olyat, aki, vagy ismer közelről olyat, vagy az ő első, mondjuk alkoholfogyasztásukról, és ugyanúgy beszéltünk. Én azt gondolom, hogy a családban ezeknek nem kéne tabu témának lenni. Ha probléma van, azért nem, mert arról, tehát ez nem fog elmúlni magától, ez a probléma. Ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és mindenképpen biztos, hogy szakembert kell érinteni ezzel. A szülő a megelőzést én szerintem a születéstől kezdi, vagy már a pocakunkban, ahogy ezek a gyerekek, hogy megérkeznek erre a világra, mert az is egy fontos dolog, ahogy őket fogadjuk, ahogy őket szeretjük, ahogy rájuk vigyázunk. Ugye egy csomó a függőség kapcsán azt is szokták mondani, hogy az érzelmek betegségéről van szó. Ezért egy csomó vesztességünk, egy csomó nehézségünk, fájdalmunk, az ölelés hiánya okozhat rajtunk sebeket, amik aztán függőségé válnak, vagy az lesz a kifutása, és én azt szoktam mondani, hogy ezeket a sebeket emberek tudják csak begyógyítani. Hát ez látszik, hogy ebbe a családnak milyen fontos szerepe van, de ott, ahol szenvedélyvetek van a családban, ott az egész családon sebb keletkezik. Az egész család sebeit kell gyógyítanunk, és ehhez rengeteg együttérzésen kívül rengeteg szakmai munkára van szükség, és nem is csak egyféle szociális munkára, hanem ilyenkor pszichológusok, pszichiáterek és a szociális munka is együtt dolgozik azért, hogy a teljes család jobban legyen.
Említetted a műsor elején is, hogy az önismereti munka mennyit jelent ebben. Itt mire kell gondolni? Tehát hogyan próbáljátok vezetni őket ezen az úton?
Hát amikor megtörténik az a csoda, én azt szoktam mondani, hogy az egy csoda, hogyha egy nap egy függőnek nem kell innia. Hát előtte 30 évig ivott, az egy csoda, hogy egyszer csak valami miatt eljön hozzánk, és valami miatt nem kell többet innia. Ezt nem tudjuk megmondani, hogy miért van, de azt meg tudjuk mondani, hogy aztán milyen munka kell ahhoz, hogy ő ezt a csodát életben tartsa, és felépülésbe kerüljön. Biztos, hogy megnézzük az összes, elkezdünk dolgozni az ő összes eddigi kapcsolati rendszerén. Biztos, hogy megnézzük, hogy hogyan volt az eredeti családjában, tehát ahol született, és hogyan van a mostani családjában. Megnézzük, milyen fájdalmai voltak az életben, mi mindent szenvedett el, milyen traumái voltak. Hogy alakult ki az első kapcsolata a szerrel? Hogy az mitől lett kapcsolat, ha már így hívtam? Hogyan alakult ki a szer és a közötte levő intimitás? Mire kellett innia? És akkor ezekkel elkezdünk dolgozni. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki 30 évig iszik, akkor ne gondolja, hogy ez egy hét alatt, vagy két hét alatt, vagy egy hónap alatt rendbe jön, hanem ez egy folyamatos munka. És ennek vannak ilyen nagyon speciális módszerei. Itt a Révben vannak csoportok nálunk, amik segítik az ő felépülését, mind a hozzátartozókét, mind a felépülőfüggőkét. És folyamatosan gondolkodunk új csoportokon is, amik segíthetik azt, hogy megmaradjanak ezen az úton, és hogy hosszú, józan, boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek. De egy valamit biztosan tudunk, hogy 10 év után is van visszaesés, tehát, hogy az a munka, amit az önismeretben elkezdünk, az nem állhat meg. De hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy átlagembernél is így van. Hogyha nem foglalkozunk, nem gondolkodunk magunkon, nincsen önismereti folyamat az életünkben, és ez nem kell függőnek lenni, akkor újra és újra ugyanazokat a hibákat követjük el. Hogyha elkezdünk elgondolkodni a saját működésünkön, és megpróbáljuk felülírni azt a működést, ami rutinszerűen zsigerből jönne, megértjük, hogy miért jön a zsigerből, és megtapasztaljuk, hogy lehet másképp, akkor elképzelhető, hogy egy másik útra lépünk, és egy másik módszert tanulunk meg, amiből valami egészen más működés következik. Szóval én nem gondolom, hogy ez csak a felépülő függőknél, vagy a függő családoknál fontos. Én azt gondolom, hogy minden egyénnél fontos lenne az, hogy valamiféle önismereti munkát végezzen.
De hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a családban egy alkoholista felépül, ő megtalálja azt az utat, ahol már nem akar inni. Azt említetted, hogy nagyon kreatívan lehet ezt pótolni. Ezt a család vajon mikor veszi észre, hogy mondjuk ő kiváltotta ezt a alkoholfogyasztást?
Ezt a segítő fogja mindig észrevenni, és hogyha ő egyszer felépülésbe került már valamilyen úton, akkor ő fog rájönni, hogy ja, ezt is függő módon csinálom.
És akkor ad magának egy kontrollt?
Hát, hogyha észreveszi, hogy ezt is függő módon csinálom, akkor ad magának keretet, nem kontrollt. Illetve egy kontrollt, igen. Tehát, hogyha például valaki belefog a testedzésbe, ez szokott lenni gyakran, hogy felépülő függők. Egyébként mi szoktuk mondani, hogy például egy csomó sport segít abban, hogy a felépülést tudja tartani, a testmozgás az egy jó eszköz, kiegészítő eszköz. És nagyon sokszor van az, hogy azt is elkezdik szélsőségesen csinálni. Például annyi időt töltenek már edzőterembe, annyival, tehát olyan szereket kezdenek el mellé használni, ami ezt a fajta működést segíti. És akkor ott szokott segíteni az, hogyha mi jelezzük nekik, hogy figyelj, amúgy ez most már kezd az lenni, amit csináltál az alkoholizmusodba, vagy pedig ő maga is elkezdi megérteni, hogy egy csomó kapcsolata kezd rámenni arra, hogy csak az edzőteremben van, és csak onnan vannak barátai, és csak onnan lesznek kapcsolatai. Esetleg már a felépülését is mondjuk a különböző csoportokat, vagy anonim csoportokat is elhanyagolja. Szóval én azt gondolom, hogy bármi mehet újra szélsőségbe, ezért van az, hogy tulajdonképpen örökké tanulunk magunkról. De ez nem ilyen drámai. Tehát még egyszer mondom, az lenne a jó, ha mind így lennénk vele. Hogy így egy picit úgy figyelnénk magunkra, hogy is vagyok én ezzel? Hogy kerültem újra ebbe a helyzetbe? Miért mondom azt, hogy a többiek hibája, vagy az összes férfi ilyen, vagy olyan? Hogy nem lehet, hogy ebben nekem is szerepem van? Hogy történhetett ez megint meg velem?
Egyébként ilyenkor a függőknek, a az első vészvillogó az az, amikor észreveszik, hogy mondjuk eltűntek körülöttük az emberek? Vagy...
Nem, azt nem veszik észre. Nem, egyszerűen az is egy tévhit, hogy, hogy az alkoholisták csak jól akarják magukat érezni, és azért isznak, mert az úgy nekik jó. Na, egy ideig tényleg jó.
Meg egy ideig van társaság?
Egy ideig van nagy társaság is, bár egy csomóan isznak egyedül egyébként otthon. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon rosszul lesznek. Tehát annyira rosszul vannak mentálisan, annyi gondolatuk forog a halál körül, nagyon sokan ugye öngyilkossági kísérletet is követnek el, jó esetben nem befejezettet. Én úgy látom, és ők is arról számolnak be, hogy semmi öröm nem marad már. Egyszerűen a kényszer marad, ami miatt inni kell. Az meg már nem élet.
Ez most jelenleg egy komoly társadalmi probléma?
Szerintem mindig is. Én mióta a szenvedélybeteg segítőként dolgozom, azóta úgy gondolunk erre, hogy ez egy komoly társadalmi probléma. Amiről valóban keveset beszélünk, de talán most egy kicsit már többet, de egy valami azért nehezen változik, az ítélkező magatartás ezzel kapcsolatban. Pedig én a cukorbetegséghez szoktam hasonlítani, hogy egy krónikus betegségről van szó, amivel jól együtt lehet élni akkor, hogyha kezeljük.
Ez az ítélkezés, ez vajon gondolom, hogy hátraveti, visszaveti azt, hogy elinduljanak a gyógyulás felé vezető úton?
Igen, a szégyen, a rossz érzések a családtagokban, a titok, a családi titkok. Ez is egy nagyon jellemző tünete a szenvedélybeteg családnak, csak senki meg ne tudja. Ne ordibálj, hogy ne hallja a szomszéd. Tehát a szomszéd látta, hogy tök részegen jött haza a családba. Csak senki meg ne tudja, hogy mi történik ebbe a családba. Pedig hát valójában mindenki tudja.
Akkor ez csak egy önállítás.
Igen.
Azok esetleg, akiknek mondjuk megfordul a fejében, akár halva ezt a beszélgetést, hogy változtatni próbáljanak mondjuk családtagon segíteni, vagy önmagukon, milyen bátorítást tudnál adni az első lépésekhez?
Hogy a változás az mindig, az élet minden területén egy lehetőség. És hogy én azt gondolom, hogy mindig van lehet egy másik út, mindig van egy újabb lehetőségünk. Itt az a kérdés, hogy mi élünk-e vele. Úgyhogy én azt mondanám, hogy tényleg nem késő, soha nem késő másképp élni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Kohári Szilviával, az EGRI RÉV szenvedélybetegsegítő szolgálat intézményvezetőjével beszélgettünk a függőségekről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégáim Somogyi Márton és Fehér József, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban